Üdv mindenkinek, ez itt a Kultrovat podcast ismételten. Ugye múlt héten a Westworldről és a szolgáló meséről beszélgettünk, és már akkor mondtuk, hogy ez egy ilyen két részből álló valami lesz, mert hogy annyi minden van, hogy nem fér bele egy podcastba a Manna, és hát nem is fért bele, úgyhogy itt a második fele, ez egy ilyen vetésforgó rendszerű lesz, én vagyok az állandóság jelképe, a horog, vagy horgony, horog, mindegy, és hozzám jönnek a kollégák, most éppen fegeül mellettem, és vele fogunk beszélgetni egy pár sorozatról, csak itt címszavakban, mert vannak olyan dolgok, amiket így nagyobb, vagy mit 5-6 perces blokkokba fejtünk ki. A Homeland Billions Good Fight trióból melyiket nézed?
Egyiket sem.
Na, ez egy érdekes beszélgetés lesz akkor, inkább monológ, akkor úgy lesz, hogy te vagy egy ilyen soundboard.
Igen, de hogy szerintem csak, hogyha már így valamennyire beleszóltok, ez alapján a Homelandet régen néztem, és azt elengedtem ott a Brody szálnál.
Ja, de akkor engedted, amikor Venezuelában drogos volt?
Hát utána nem, tehát hogy mikor elbúcsúztunk, utána volt egy év, utána az a negyedik évad volt, mikor igen, nélküle folytatódott tovább a történet.
Amikor meglett a gyerek, és Carrie hazaköltözött, és elkezdődött az a
elkezdtem nézni, spirál. De már azt nem fejeztem be.
Aha. Hát ja, az a negyedik az nem is volt olyan jó egyébként. Az ötödik az megint jó volt szerintem, meg még a, talán a hatodik, és az előző az megint nem. A mostani az fura egy kicsit egyébként. Nagyon, nagyon nehéz úgy politikai sorozatot csinálni, és erre egyébként a Good Fight is valahol bejön, hogy annyira ott van az aktuál politika, különösen Trump elnöksége alatt, hogy egyszerűen lehetetlen kikerülni bizonyos dolgokat, és ők ugye teljesen egyértelműen Clinton elnökségére számítottak. Hát úgy volt az egész megírva, hogy Clinton úgyis elnök lesz, és akkor még jobban haza beszél a sorozat, és menet közben kellett átírni bizonyos karakterisztikákat, tehát bizonyos dolgokat a sztoriból ki kellett, hogy vegyenek és betegyenek mást, hogy az elnöknő az valahol bizonyos értelemben Trumpra hajazzon. Tehát, hogy meg kellett, hogy változtassák a sorozatnak.
És ez jól sikerült.
Fene tudja. Nem tudom eldönteni. Megmondom, hogy nagyon furcsa nekem, hogy ez az első olyan évad, amit nem tudok eldönteni, hogy tetszik-e vagy nem. Az előző nekem nem tetszett, ezt nem tudom, hogy tetszik-e. Nem olyan furcsa. A dolog nem értem még a végére, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a kifutása. Az biztos, hogy annyira összenőtt a Claire Danes-zel a karakter, hogy nagyon nehéz lesz innentől kezdve, hogyha egy újabb sorozatban lesz, mert ugye elméletileg lesz még egy évad, és aztán vége, ha bár már producerek cáfolták. Szóval, hogyha Danes kap egy másik ilyen hosszabb sorozat szerepet, nagyon-nagyon nehéz lesz elvonatkoztatni ettől a szereptől. Egyébként ezzel kínlódik nagyon sok olyan színész, aki hosszú ideig csinált valamit, és azért is szoktak kiszállni, mert egyszerűen már elég volt, és nem akarja, hogy abban az eskatulában benne legyen a Noah Wiley, nem akart örökké Carter doktor lenni, vagy például a Matthew...
Hugh Laurie
a House miatt még a mai napig azt nyögi, mert mindenki a House karakterét keres az összes szerepébe. És akaratlanul egyébként, vagy lehet, hogy belebeszélem, de ő maga is beleteszi, nem tud mit csinálni. Cumberbatch és Sherlock is valahol egyébként ilyen lesz. És ezt a Martin Freeman nyilatkozta is, hogy már nagyon úgy ezt a Watson szerepet pontosan emiatt. Vagy Matthew Fox a Lost-a, aki azóta, tehát a Lost óta Matthew Fox tulajdonképpen nem csinál semmit. Volt egy pár film, pár kisebb sorozatszerep, de...
De nem igazán volt emlékezetes sehol.
Sehol. Szóval a Homeland mindenki nézze meg és döntse el. Szerintem érdemes nézni egyébként, mert a műsor, tehát a sorozat készítés színvonala, most a budapesti részektől eltekintve, elképesztően magas továbbra is. És nagyon furcsa éppen ezért az, hogy miért nem figyelnek oda az olyan dolgokra, hogyha Budapest Moszkvát alakítja, akkor az utcatáblák círűbetűsek legyenek már. Tehát meg a rendszámokra. És erről oda szoktak figyelni, még egy éliesbe is odafigyeltek annak idején. J.J. Abramsék, úgyhogy nekem ez nagyon furcsa, így kilóg egy kicsit, de ezen kívül nincsen vele semmi gáz.
De be lehet szállni egyébként a hatodik évadnál? Szerinted a Homelandbe, vagy nem érdemes?
Hát, jó kérdés. Szerintem a hatodik az talán még ott igen. Sőt, én nem is a hatodikat, hanem inkább a hetediket. Már nem, inkább a hatodikat, mert a hetediket, hogy megértse az ember, az kell a hatodik. De a hatodik az nem feltétlenül kell az ötödik.
Tehát
a hatodik,
ugye, tehát ott volt egy ilyen váltás.
Igen, ott vissza ez egy ilyen kvázi szoftrereboot volt. Ja. Na most ebből kiindulva tudom, vagy akartam beszélni a Good Fight-ról, ami magyarul Diane védelmében címen fut, az HBO Go adja. Egyébként a CBS All Access-en megy odakint, és ez a férjem védelmében, ami a Good Wife volt, annak a spin-offja. Olyan szempontból, hogy a helyszín, illetve hát nem a helyszín, hanem az egyik karakter átment a Good Wife-ból, illetve több karakter, de az egyik főszereplő karakter átment a Good Wife-ból. A Diane Lockhart nevű ügyvédnő, akit a Christine Baranski játszik zseniálisan. Ő egyébként, ha más irány mindulunk el az agymenőkbe, ő Leonardnak az anyja. Az a szöveges, és ott is zseni. És azzal, hogy a CBS All Access-re került, és nem zárja őket korlátok közé a network tévés szabályrendszer, az, hogy mikor vannak reklámszünetek, illetve az, hogy milyen témákat foghatnak meg, és hogyan. Ez nagyon-nagyon jót tett egyébként a sorozatnak, különösen a második évadra. Az elsővel is nagyon-nagyon jó volt, de a második évadra jobban elengedték magukat. És egyébként ez az a sorozat, ahol a Trump elnöksége az olyannyira közben játszik, hogy a második évadban az epizódoknak nem címe van, hanem az epizódoknak sorszáma van, ahány napja Trump elnök. Az azt jelenti, ez egy ilyen belső poén. Nagyon utálja a két alkotó, a Michelle és Robert King házas pár az amerikai elnököt.
Nem tudom egyébként mennyire vagy képbe, én csak mert ez a sorozat egyébként most így, ahogy jönnek a második évadnak az újabb részei, az én Twitterem egyébként az amerikai kritikusok által tele van a sorozatnak az ajnározásával, hogy mennyire zseniális.
Hát én nézem, én függő vagyok.
Hogy elmetleg volt most a PPT-ről is egy adás?
Ajaj. Tehát ők belemennek abba, hogy ez egy valós világ. Tehát ők mindent a valóságba helyeznek el, és úgy vannak vele, hogy bassza meg, ha most az van, hogy valaki azt mondja, hogy neki van egy videófelvétele arról, hogy az amerikai elnök lehúgy az egy orosz kurván, hát akkor játszunk el ezzel a gondolattal, és akkor nézzük meg jogi oldalról. Mert alapvetően ugyebár ez egy ügyvédi sorozat, egy ügyvédi irodában játszódik, mint az első félrevédelmével is. Csak itt egy főleg feketék, tehát egy fekete ügyvédi iroda, ahova bekerül a fehér ügyvédnő, és persze cégtárs lesz, de mégis ez lényegtelen. És olyan ügyeket vesznek elő, és olyan dolgokkal foglalkoznak, amikkel megkérdőjeleznek nagyon sok mindent. Tehát alapvetően ez a ha fekete ügyvédről szóló sorozat, akkor az mindig jó. Ez ugye alapvetés. Az mindig pozitív karakter, mármint. És akkor itt rögtön az első részben már kiderült, hogy az egyikük az Trumpra szavazott fekete rétére. És akkor ennek a következményei, erről nagyon komoly beszélgetések vannak, hogy attól, mert valaki nem fehér, attól még szavazhat Trumpra. És hogy miért? És hogy miért nem érti meg a liberál értelmiség azt, hogy szavazhat egy egyébként egyetemet végzett normális, értelmes, intelligens ember Donald Trumpra. Úgyhogy ezek a részei nagyon jók. Ugyanúgy megvannak azok a pro bono ügyek, amikkel a Good Fight vagy a Good Wife-ba is foglalkoztak. Nagyon sok olyan hajléktalanok, szegény emberek, elnyomottak, bántalmazottak. Tehát ezek is ugyanúgy megvannak. És mellette nagyon fura, hogy tovább vittek egy csomó ügyet a Good Wife-ból, és így bebeugranak karakterek. Amitől az egész ilyen otthonos lesz. Viszont káromkodnak, amitől kicsit valósabb lesz, mint egyébként ugyebár a Netflix sorozatokban nem lehet, illetve nincsenek meg azok a mini cliffhangerek úgy minden egyes izének, eknek a végén, amik ugye a Netflix sorozatra hajaznak. És hát elővették ezt a Trump ügyet, amiben tulajdonképpen ők arra következtetésre jutottak, hogy van ilyen. Tehát ez egy valós dolog, és van ilyen felvétel, amit viszont soha az életben nem fognak nyilvánosságra hozni, mert az nem csak egy, hanem több embernek az érdekét is, illetve egy egész ország érdekét sérteni. Valószínűleg nagyon érdekes tényleg, és elképesztően jó, tehát színészi játékba, történetvezetésbe jelenleg, mert ez network tévésorozatnak szokás tekinteni, nincs jobb nála, ez biztos.
És mennyire lehet úgy becsatlakozni, hogyha valaki nem nézte a Good Wife-ot?
Simán, abszolút. Itt csak annyi, hogy egy karakter átment, illetve páran előjönnek, aki nem ismeri a Good Wife-ot, az nem tudja, hogy ezek ketten miért ismerik egymást, de ez nem zavarja a megértést. És tényleg nagyon-nagyon jól meg van csinálva, úgyhogy ezt csak javasolni tudom mindenkinek. Ahogy egyébként a Billions című sorozatot is, aminek a
milliárdok nyomában. Szintén HBO Go, és igen. Szintén az a sorozat, amivel tele van a Twitterem, hogy mennyire jó, illetve van a Huszár András barátom, aki már hát már lassan 2 éve mondja, hogy hát kezdjem el a Billions-t, mert hogy mennyire jó, és hogy az egyik kedvence is minden, szóval nekem az lesz az egyik következő, amit most már elkezdem.
Én azt irigylem, aki most áll majd neki. Esküszöm, nagyon-nagyon irigylem, mert egybe fog megnézni 30 akárhány részt, és látja a karakternek a fejlődését, ami ebben a sorozatban nagyon-nagyon fontos, máshol is, de itt különösen itt az egész két emberről szól, egy Bobby Axelrod nevezetű tőzsdei befektetőről, kockázati alapkezelő, milliárdosról, aki gátlástalan, aki mindent kihasznál, aki ha kap egy belsős fülest, akkor arra egyből lecsap és kurva sok pénzt keres vele. Az tőzsdei brókerei, az egész csapata az ő elveit követi, mindenki ilyen nagyon összezárnak, mi a egy csapat Lewis, vagyunk, ugye? A Damien Lewis alakítja. Akkor ugyebár brit, de zseni, de nem azért nem kell a de, hanem brit és zseni. Nem azért zseni, mert brit, és nem annak ellenére, hanem úgy egyébként. Őt a izébe ismerhettük meg az Elit alakulatban egyébként.
Meg ugye a Homelandben.
Meg a Homelandben ő volt Brody. Igen. És hát ő az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Paul Giamatti alakította Chuck Rhodes nevű államügyész, aki gazdasági osztályokra bűncselekményre szakosodott, és mindent megtesz, hogy elkapja, mert tudja, hogy sáros, nem tudja bizonyítani. Mert ex az mindent bevette, de tényleg, tehát lefizet, megfenyeget, stb. És tényleg nagyon az egyik oldalt képvisel ilyen szempontból. Viszont árnyaltabb a karakter abban a szempontból, hogy mutatják a családi életét, a felesége, gyerekei, teljesen más megvilágításba helyez bizonyos dolgokat, amiket egyébként az üzletében elkövet. Ahogy Chucknak is a magánélete, szintén gyerek, szintén feleség, teljesen más, mint amilyennek mutatja magát kifele. De nagyon érdekes, a két színész elképesztően jó, megint csak. Tehát Paul Giamatti és Damien Lewis egy vásznon nagyon sok közös jelenettel. Ez annyira sok nincs is, de ami van, az is nagyon jó. Illetve a feleségeket alakító Malina Kelman és a Maggie Sif. Ő a Sons of Anarchy-ban volt legutoljára, ő volt Jack Stellernek a felesége. Ők tényleg nagyon jók, és minden jelenet oda van rakva. Nagyon jók a mellékszereplők, hiteles az egész, és úgy megérted, hogy fogalmad nincs, tehát hogyha hasadod, mi az, hogy sortolni, akkor is megérted az egészet. Bár most a harmadik évadban elég sok lett az ilyen pénzügyi szakkifejezés benne. Tényleg egy macskaegér harcról van szó, csak olyan szinten és olyan összegekben, ahol egy fickó, amikor mondja, hogy hát ő kiszáll most, és mit tudom, hát most 50-60 millió dollár most kiszáll, és akkor az ügy oké lesz, és akkor mondja neki ex, hogy szóval akkor leégtél. És akkor mondta, hogy de hát nem, hát 50 millió dollár, és akkor elkezdi sorolni, hogy hát ja, meg a Hamptonban ház, meg a párizsi ház, meg a 4 autó fenntartása, meg a feleség, meg hát ugye az éves utazási remik vannak, meg hát az ékszer kollekció, stb. És akkor fasz így, oh fuck, I'm broke. Tehát amikor így látszik a fején, hogy jó, tényleg, és 50 millió dollárról vagy beszélünk, ami egyébként neked, nekem, bármelyik hallgatónknak szerintem bőven elég lenne egy életre. És az ott tényleg, és meg tudja zsarolni, és maga mellé tudja állítani azt az embert, akinek most lett 50 millió dollárja, és úgy gondolod, hogy ez neki elég, de nem. Szóval nagyon furcsa, mondom, pénzügyi élet, de egy krimi egyébként az egész, hogy kapja el a jó ember a gonosz embert, nek indul, aztán utána minden árnyalódik, és minden ide-oda fordul, és mindig vannak nagy csavarok, és mindig elindul valahova, és azt hiszed, hogy és nem. Úgyhogy kegyetlen jó, csak javasolni tudom, és tényleg nem HBO Go reklámról van szó, de ott adják, tehát most ez van.
És akkor szerintem még mielőtt a Clark Dávid csatlakozik hozzánk, még beszéljünk egy sorozatról, ami nekem egyébként nagy kedvencem, és most fog elbúcsúzni az utolsó évadból, már csak azt hiszem 2 vagy 3 epizód van hátra. Ez pedig a Foglalkozásuk amerikai, vagyis The Americans.
Igen.
Ami hát egy ilyen hánytatott sorsú sorozat egyébként, mert hát nem tartozik a legnépszerűbbek közé, és ugye most már sok évad eltelt, és én mindig azt hallom, mikor egyébként mondom embereknek, hogy jaj, hát kezdjék el nézni, hogy jaj, hát ők ennyi évadot nem fognak bepótolni, hogy jaj, hát hogy ez már túl sok, mert hogy mindig azt szokott, jaj, hogy melyik az új sorozat, ami épp most indult, és jaj, mindig a friss. Jaj. Az érdekesebb nem az, mikor valami már évek alatt elért egy olyan szintet, hogy tényleg biztos lehetsz benne, hogy az a 40-50 rész, amit megnézel, az biztos, hogy nagyon jó lesz.
Hát pedig az American, az hajszálpontosan az a sorozat, ahol
épül.
És de eleve magasról indult, tehát mondjuk mitől, hogy 100%-osan kellene most, ahol most tart a sorozat, azt mondjuk, hogyha én simán rásítom, hogy 100%-on tart, akkor az első évadban 78-ról indultak, tehát vagy 80-ról. Tehát nem az volt, hogy 5%-ról mentünk fel 100%-ra, és útközben nagyon sok mindent meg kellett változtatni, hanem teljesen egységes elképzelések mentén haladnak, és látszik az ív, amit ennek a történetnek az elején kitaláltak, és ahova eljutottak. És ez szerintem zseniális.
Igen, ez egy olyan sorozat, ami 80-as évek Amerikájában játszódik, hidegháború kellős közepén, régen az elnök, tényleg a szovjetek és az amerikaiak mindent megtesznek, hogy egymással valahogy kicsesszenek, és egy olyan házas párt követünk, akiket a Szovjetunió telepített be az országba, és eladta őket amerikaiaknak, de folyamatosan azon dolgoznak, hogy amit csak lehet, kilopjanak, megszerezzenek, vagy eltegyenek valakit lábalól.
Vagy szabotáljanak valamit.
Emberek, és hogy azt látjuk, hogy itt van két ember, akinek az a egyébként fedőküldetés, hogy eladják, hogy ők a kertvárosi házas pár gyerekkel, utazási irodai, unalmas munkával, és közben meg egyébként úgy viselkednek, mint Jack Bauer, és a legdurvább kínzásokba belemennek, és érzelmi zsarolásokba, és akkor ebből áll össze egy olyan sorozat, aminek megvan ez a kémes része, hogy azért izgalmas, mert 80-as évekbeli kémes akció, amikor a tolba van a méreg, vagy a tolba van a lehallgató, vagy amiket
és
egyébként...
rohadt jól meg vannak csinálva, és ugye ez mind valós dolog volt, tehát
igen,
semmi olyat nem használtak.
Készítő, tehát igen. Hogy tudják, hogy mit csinálnak, és hogy emellé van egy a párkapcsolati része, hogy ez a két ember úgy lett házas, hogy egyébként őket a Szovjetunió rakta össze, és hogy milyen hatással van rájuk az, hogy csak egymásra támaszkodhatnak, mert ugye mindenki másnak folyamatosan hazudniuk kell.
És a szomszédba pedig az FBI ügynök költözik be, akinek a dolga éppen az, hogy a beépített alvó ügynököket elkapja. Csak hogyha valaki esetleg kérdezi, hogy hol van ebben a konfliktus, vagy az izgalom, hát így indul ez az első rész. A pilotja a mai napig az egyik legjobb, amit valaha láttam, tehát nekem top 10-es a sorozat egyébként is az. És nagyon sajnálom azt, hogy nem értékelik a ez, ugyanolyan, mint a Drót, vagy egyébként, mint a Good Fight, vagy a Billions.
Hát vagy ami a Breaking Bad volt kb. Az első 3 évad, vagy nem is
amíg,
tudom.
Amíg fel nem kapták. Igen. De egyébként a Breaking Bad is ugyanígy tartott van, hogyha ha nincsen Netflix és az emberek nem kapnak rá Walter White-ra, akkor ugyanez egy óriási kritikai darling lett volna, mindenki odáig van meg vissza, csak éppen senki nem nézi. És itthon sem hozott túl jó számokat egyébként, ha jól tudom, a Coulon ment, és nem is vetítették le mindet, amit megvettek belőle, mert nem tudom, pedig szerintem, most lehet, hogy azért a koromból, tehát, de nem vagyok egy korosztály, tehát nekem teljesen más mond a 80-as évek, mint neked. Ugye, mert hát én abban nőttem föl, és elképesztően hiteles egyébként. Tehát nagyon-nagyon odafigyeltek, nem lógnak ki lólábak, hogy hát olyan autó nem is volt, nem is úgy nézett ki az ember. Itt az a frizura van, azok a borzasztó jersey felsők és derékig felhúzott segrefeszülős nadrágok alul, ugye, izével ilyen bőszára. És emellett, mondom, a színészek teljesítménye az valami elképesztő. Tehát Matthew Rice és Kerry Russell.
És a Noah Emmerich játssza az Emmerich, FBI ügynököt a szomszédban.
És ő rendez is egyre többet, mert rengeteg epizód rendezett
igen,
is.
Igen, meg a Matthew Rhys is rendezett már egyébként. Igen, tehát hogy ugye ez azért így szokott lenni.
És ugye a Kerry Russell és a Rhys férj és feleség egyébként.
Hát úgy, tehát, hogy annyira leutánozta az élet a sorozatot, hogy ők ugye ebben a sorozatban összekerültek, és akkor itt szerettek kvázi egymásba, és azóta már gyerekük is született. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen...
És ez egyébként ad egy ilyen pikánsabb vonalat is valahol egy ilyen meta szintet az egésznek, mert ugye kémkednek, és ehhez az is hozzátartozik, hogy be kell hálózni férfiakat és nőket, és úgy, amivel csak lehet, és ahogy sikerül, és itt az is van, hogy le kell vele feküdni, vagy mit tudom én, kiadni magát. Nem akarok nagyon spoilerezni, de a fickó, a Philip, akit Philipnek hívnak amerikai, valójában ő elég közel kerül egy amerikai nőhöz, aki egy olyan helyen dolgozik, ahol jó, hogyha nekik vannak kapcsolataik, de úgy értem, hogy nagyon közel kerül hozzá, na most már minden spoilerezni fogok, hogyha valaki az első évadot nem látta, sajnálom, tehát elveszi feleségül konkrétan. És ugye addig, ameddig a két színész között nem volt semmilyen kapcsolat, oké, de onnantól kezdve, hogy már ők most egy pár, ezek a jelenetek szerintem valahol legbelül a színészbe érzelmileg biztos, hogy megmozgatnak dolgokat és eltekernek. Tehát nem tudod teljesen függetleníteni magadat, teljesen mindegy. Hogy ez hozzájár a játékukhoz is, és egyszerűen ilyen, én utálom ezt a kémia szót, de e között a két ember között olyan van, amilyen tévében nem sok párnál van meg. és vannak még párok.
Igen, és együtt, hogy ugye van ez a dolog, hogy nagyon jó köztük a kémia, és egyébként, ha ezt nem vesszük, akkor önmagukban ők ketten is zseniálisan játszanak, és ugye ez egy olyan szerep, ahol ugye folyamatosan több karaktert kell eljátszani, mert ugye ő azt játszol el, hogy itt van ez a szovjet csávó, aki amerikainak kiadja magát, aki még kiadja magát valakinek. És ezt folyamatosan hitelesen megjeleníteni, az egy nagyon nehéz
feladat. És több személyiséget vesznek föl, mindegyik más és más, és mindegyiket másképp játsszák. Tehát nem is értem, hogy miért megy el mellette a TV Akadémia, és nem kapnak Emmyt, mert nagyon kellene. Lehet, hogy most egyébként az utolsó évadért valami lesz majd. Jelölni biztos fogják, mert tavis jelölték már ugye őket, de hát na, én drukkolok, mert nem megérdemelnék. Tehát Foglalkozás amerikai, vagy The Americans a címe. Tényleg érdemes előről elkezdeni. Azt, amit elmondta, az nem olyan nagy spoiler egyébként, nem ezek a nagy spoilerek benne. Meg itt...
Nem is ez az ez a
szép, itt, nem, itt nem olyan, mint a Lost.
Nem lehet úgy elszpoilerezni, mert tényleg az a lényeg, amilyen érzelmi kapcsolatot kialakítunk, és úgy van, hogy ugye itt is a Breaking Bad-et hoztuk fel, hogy itt is tulajdonképpen, már mi nem vagyunk amerikaiak, de hogy ugye a gonoszoknak szurkolunk, mert ugye csak úgy, ahogy nézzük, csak Philipnek meg Elizabethnek csak azt akarjuk, hogy jó legyen, és ugye az meg pont azzal szemben van, hogy ők minél sikeresebbek az annál rosszabb Amerikának.
De hát nem kell Amerikának drukkolni, csak szívesében a szovjeteknek. A másik az, hogy már tudjuk, hogy mi lett a hidegháború vége, tehát az, hogy ennek túl nagy happy endje nem lehet, azt az elején lehetett tudni, hiszen ez a dolog, ez bebukott.
Ugyebár,
ezért beszélünk most erről, és nem a Stalin unokahúgának a legújabb színdarabjáról, ami egyébként zseniális lett. Ez a fajta ilyen fatalizmus benne, az, hogy tudom, hogy ennek rossz vége lesz, de mégis drukkolsz neki, hogy ne legyen az. Ez egy különösen izgalmassá teszi. És mondom, tényleg elképesztően jó. Hát én egyébként el tudnék képzelni ilyet, én nagyon régóta gondolkozok egy ilyen Magyarországon játszoló kémsorozatban, olyan simán menne. Tehát azért Magyarország, mivel hogy nyugat kapuja voltunk földrajzilag idegháborúban, ezért rajtunk keresztül ment aztán minden, úgyhogy nagyon jól meg lehetne csinálni, csak ezek a sorozatok nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Tehát itt, hogy hiteles legyen, az nem... Az tényleg többbe kerül, mint egy Barátok közt epizód.
Hát egyébként meg az én fejemben az talán egy fokkal olcsóbb lenne, hogy a 3x3-os ügynökökről. Tehát, hogy én azt úgy képzelném, hogy egy tartótiszta főszereplő, és akkor minden évadban lehetne váltogatni, hogy épp most valamilyen rockzenész, tehát, hogy azért lehetne válogatni úgy, hogy csak tudjuk, hogy kire utal, de ugye, hogy nem nevén nevezni, meg nem 100%-ig átvenni, de hogy szépen lehetne váltogatni a különböző híresebb eseteket a magyar múltból, és az is egy tök jó szembenézés lenne ezzel az egész helyzettel. Ami...
Ez például rohadt jó lenne, csak nem hiszem, hogy lenne, aki megcsinálna, mert azért ahhoz túl drága lenne, hogy egy kertévé bevállalja, az MTV-el pedig ezt nem fogja bevállalni. Jó, akkor ez volt a Homeland, Billions, Good Fight és
The Americans.
Jó, akkor most váltunk. American Crime Story nevű című sorozat lesz. Itt van velünk Clark Dávid,
hello,
aki látta velem ellentétben, aki csak az első évadot látta. Az első évadot az a O.J. Simpson ügyről szólt, és zseniális volt. Ugye ez egy olyan antológia sorozat, ami minden évada egy-egy valós híres bűncselekményt dolgoz fel. Az első évad volt az O.J. Simpson ügy, a második pedig a Versace meggyilkolása. Én az első részt megnéztem, és azt mondtam, hogy köszönöm, de nem.
Ez az van ezzel az évaddal, hogy az első rész az nagyon zsákba macska, tehát hogy az egy ilyen beránt, de hogy nem olyan lesz az évad, és nem is arról fog szólni.
Akkor nekem nézzem kell, nekem nagyon nem rántott be.
Igen. Tehát hogy az első rész, arról jelent is meg kritika, nem igazán lehet az alapján megítélni szerintem ezt az évadot. Tehát hogy mikor kiderült, hogy ez a Versace meggyilkolás körül fog zajlani, akkor szerintem nem egy olyan képért sokaknak a fejében, ami végül az évad lett, de én egyáltalán nem bánom, hogy az lett belőle ami. Mert szerintem nagyon okosan oldották meg.
Szóval az O.J. Simpsonos első évad is olyan volt, hogy az első epizódnak valójában tehát semmit nem éreztetett abból, ami később lesz majd belőle. Tehát, hogy arról is írtunk kritikát az első, még két évvel ezelőtt az első részről, és akkor leírtuk, hogy jó, hát ez egy ilyen true crime story, majd biztos, hogy nyomozgatni fognak, és aztán szépen lassan kibomlott belőle egy ilyen nagyon szerteágazó, sok mindenről szóló, zseniális dolog. Szerintem ez a második évad nem lett zseniális, de ugyanúgy szerintem nagyon sok értéke van, és tényleg tehát ilyen iszonyatosan sok türelem kell hozzá. Mert ugye az egésznek a struktúrája, hogy ugye az a kezdődik a sorozat, hogy lelövik Versace-t, a divattervezőt, és valójában vele foglalkozunk a legkevesebbet, inkább a büntény elkövetőjével, Andrew Cunanan-t követjük végre, de ez egy olyan ilyen kronológiai struktúrába, hogy mindig visszaugrunk az időben egészen a gyerekkoráig, tehát egészen amíg, nem tudom, 14 éves. Én, nekem nagyon tetszett az évad, de ez ettől még szerintem baromi fárasztó volt sokszor. Tehát, hogy ez a meddig lehet még visszamenni egy ember életében, hogy meg tudjunk magyarázni mindent, amit az életében egy bizonyos pontján tesz. A válasz az, hogy 14 éves koráig nagyjából, de ezek ellenére, tehát nagyon jó színészek vannak benne, nagyon jó érzékkel, ízléssel van rendezve, és igazából az a vicc, hogy tényleg Versace a legkevésbé érdekes figura benne, szerintem. Attól eltekintve, hogy mennyi mindent megtestesített abban a korban.
Hát az biztos, hogy a Darren Criss-nek az alakítása nélkül fel ennyire se lenne jó szerintem ez az évad. Tehát, hogy tényleg ő a főszereplő, és köré van felhúzva ez az évad, és tényleg benne volt annyi, hogy ez simán elbírja. Tehát, hogy mikor azt kell megjeleníteni, hogy tényleg egy ilyen bekattant gyilkos, az is teljesen hitelesen megynek, és mikor ezt elkezdik visszafelé bontani, és egyre többet rejtenek el benne, de ugye mi nézőként tudjuk, hogy mire kell figyelni, meg hogy mik azok az ilyen figyelmeztető jelek, amik már ott vannak korábban, azokat is csak pont annyira finoman meg tudja jeleníteni, ami tényleg csak az igazán jó alakításokban fordul elő. És akkor a másik, a Dávid is említette a rendezést, hogy azt is tényleg sikerült megcsinálni, hogy én azért így, hogyha nézem, akkor érzem rajta, hogy ez tényleg az American Crime Story-nak a második évada. Tehát, hogy megtaláltak egy ilyen formulát, amit lehet is rajta érezni, de ugyanakkor meg azt is érzem, hogy ez egy antológia sorozat, és mégis máshogy vannak a hangsúlyok. És ami még nekem nagyon fontos volt, hogy az első évadhoz képest, ugye ott a picit furán kezelték azt, hogy az áldozatokra annyira nem fektettek hangsúlyt. Tehát, hogy ott ugye...
Kvázi nulla.
Történt egy gyilkosság, és az utóéletével foglalkoztak. Igen. Itt viszont ugye pont azt csinálták, hogy van egy gyilkos, és akinek lehet, hogy Versace volt a leghíresebb áldozata, de az nem azt jelenti, hogy másokat nem ölt meg, és hogy azokat is kb. Ugyannyira, vagy még jobban bemutatja, mint Versace-t. És hogy ez egy nagyon fontos előrepés, meg az, hogy a tematikai kohézió az meg igazából az, hogy tényleg a homofóbia, meg a melegeknek a helyzete Amerikában, az hogy fonódott ezzel az ügyjel teljesen össze.
Ja, hát az egy elég népszerű magyarázat erre az egész sorozatra, hogy tényleg ő a hogy is mondjam, ezt a két lábon járó gyilkos homoszexualitás, mármint hogy a Andrew Cunanan figurája, mármint hogy az AIDS, meg hasonló, tehát ezek a járványok, hogy van egy ember, aki szisztematikusan egyszerűen legyilkol mindenkit, és hogy nagyon fontos eleme az életnek az, hogy ő meleg.
Hát meg az, hogy a rendőrség azért, tehát hogy ez egy ilyen híres ügye volt annak, hogy mindent elrontott gyakorlatilag a rendőrség az ő utáni hajszában, amit csak lehetett, és hogy ebben bőven benne volt a homofóbia is, és ezt is tök jól bemutatja.
Ja, de csak hogy lezárjam egy gondot a végére, szerintem, hogy tehát amennyire az első évad ott az Emin, meg hasonlón, meg évvégi listákon szerepelt, elég kiemelkedő helyen, szerintem ez az évad nem fog. Tehát, hogy akármennyire is tök jó volt, de szerintem ez már most kb. Elfejtették az emberek. Tehát az O.J. Simpsonos évad az annyira a közbeszéd része lett, főleg, hogy jött nyilván utána nem sokkal a Made in America, ugye az Oscar díjat is nyerő dokumentumfilm, hogy tényleg mindenki O.J.-vel foglalkozott, és hogy most meg senki nem foglalkozik Versace-val.
Vagyis hát Andrew Cunanannel.
Igen.
Jó, Last Man on Earth. Most a sorozat függők egyik nagy, hát hogy is mondjam, milyen, mit tudom én, keresztje, nem kereszt, ez csak kibaszás velük, hogy a tévék, hogyha a nézettség nem olyan, akkor fogják magukat is egyik percre a másikra egyszerűen lelövik a kedvenc sorozatokat. Ahogy az most a Fox is megtette, három szitkomjával, nem túl régen, a The Mikkel, amit én néztem, és nagyon sajnáltam, mert egy iszonyat a hónőről szólt, Brooklyn Nine-Nine című sorozattal, amit viszont az NBC, amely gyártotta, felvette egy 13 részes utolsó évadra, illetve a Last Man on Earth cíművel, amit a Fox gyártotta Foxnak, és a Fox nem kért belőle többet. Ez Clark Dávidnak volt az egyik nagy kedvence, és teljesen maga alatt volt, amikor megtudta, hogy ennek annyi lett. Miért kaptantál el ennyire? Én megnéztem az első évadot, meg bele-bele nézegettem, és azt láttam, hogy olyan túl sok fejlődés, mondjuk szitkomba fejlődés, az egy viszonylagos dolog, hogy nincs, és hogy én nekem a Will Forte egy idő után engem olyan szinte idegesít, hogy a falra tudnék mászni a hanghordozásától, különösen attól, meg a hangszínétől. Úgyhogy én mindig kiszálltam, mindig azt mondom, jó, most nézni fogom, és aztán mindig kiszálltam.
Tökre megértem, tehát egyrészt Will Fortét el kell fogadni, hogy tényleg ő a főszereplő. Hát meg ugye az egész sorozat koncepciója az, hogy a Földön lévő utolsó ember az egy pöcs. És hogy tehát egy ilyen élhetetlen, kibírhatatlan, elviselhetetlen ember, aki mégis az utolsó ember a Földön, aki aztán ugye nem lesz. Tehát mert hogy már az első rész végén feltűnik egy nő, és aztán egyre több ember. Igazából akkor lett igaz, tehát az első évad még csak szerintem vicces volt, ugye nagyon sok olyan jelenet volt, hogy mit csinál egy ember egymagában, ha a világon minden az övé. Majd aztán a később évadokban egyre több szereplő csatlakozott hozzá, vagy szereplő csatlakozott, és egy ilyen ensemble komedi lett belőle. Tehát tényleg van egy ilyen fix, nem is tudom, egy 6 fős társaság, akiknek egyrészt van egy dinamikájuk, másrészt meg mindig behoznak új embereket. És hogy szerintem ez nagyon jól működött, meg olvastam egy nagyon jó hasonlatot a sorozatról, hogy tényleg olyan, mint a Walking Dead, zombik és halálfélelem nélkül. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen posztapokaliptikus világ, és hogy így mit csinálsz. És tényleg az, hogy nem tudom, ilyen fasírtot csinálsz zappe helyből, mert így nincs más. Vagy lejárnak a konzervjeid, akkor mit csinálsz, és ilyen undorító kajákat esznek. Szerintem ez vicc. Én szeretem Will Fortét, én nagyon szerettem a Tim and Eric Awesome Show Great Jobban Will Fortét. Én tökre szeretem azt a képességét, hogy tud úgy nevetni, hogy nagyon szomorú arcot vág közben, vagy egy nagyon szenvedő.
Az jó.
Igen. És... hát ja, az ízlés kérdése, de mondjuk tényleg nagyon szomorú voltam, hogy elkaszálták, de hogy szerintem ezt már 2 éve is megtehették volna. Hiányzott volna nagyon, de hogy látszott, hogy ez a sorozat. Ez
egy körbe-körbe, mert valamelyik évadzáróban volt az, hogy a Kristen Wiig is szerepelt, aki egy nőt alakított, akiben nem volt valami bázisba, ja. A Föld az egy bunkerbe, és fogalma nem volt róla, hogy mi történik. Aztán kiment, és ezt csak wow.
Igen.
Ő vele mi lett?
Fú, nagyon jó kérdés, nem emlékszem. De emlékszem, ő még találkozik a főszereplőkkel, és aztán ott hagyják egy lakatlan szigeten egy ilyen hasonló elviselhetetlen ember. Nem lakatlan, mert egy ilyen túlélő ott él. De hát a kedvencem az, hogy benne volt ugye Will Ferrell, aki abban a pillanatban, hogy megjelenik a vászon, szívinfarktust kap, mert hogy megijesztik őt, hogy ah, mi is itt vagyunk, és kész.
Na, ezek a poénok, ezek kurva jók voltak egyébként. Nekem a főszereplőnő, a Kristen Schaal, ő is idegesít szintén a hangja miatt, tehát nekem ilyen hang fétisem van. De egyébként maga a csoportdinamika, az, hogy kinek mi a szerep a csoportban, és hogy ezeket hogy viszik át, azok kurva jók voltak benne. Tényleg, amikor elkezdi a bitterolin találnak, arra emlékszem még egy csomó, mit Bacon, mi a szalonnát, és akkor egymás előre rejtegetik. Ezek a dolgok működnek, amiket így tényleg el tudok képzelni, hogy jó, oké, ez így megy. De az űrhajós hogy kerül le?
Leesett
az űrhajós, oké.
Hát az űrhajós, spoiler, egyébként a főszereplő testvére volt, és hogy akkor még elkezdődik. Tehát igazából tényleg az volt jó, amikor rájössz, hogy nem egyedül vannak a Földön, és hogy valahogy ebből az elviselhetetlen emberből, meg az elviselhetetlen nőből csinálnak egyszer egy párt, tehát hogy ők elvileg összeházasodnak az apokalipszis után, gyerekük is lesz ebben az évadban, és akkor kicsit hasonló ez, mint az amerikai Office-ban volt, hogy rájössz, hogy az ember, akit elviselhetetlenek tartottál, az igazából tud szimpatikus is lenni, és hogy ettől ilyen jó érzést nézni. Tehát lehet, hogy tök hülye és bolond és elviselhetetlen, de egyrészt ketten vannak és boldogok. És,
egyébként a lezárása milyen lett? Tehát olyan befejezést kapott, mert vége van már, nem az évadnak, hogy olyan befejezést kapott, amivel be lehet fejezni, vagy... Óriási cliffhanger.
Nem, hatalmas. A sorozat történetének legnagyobb cliffhangere érkezett. Tényleg egy ilyen, amúgy is jellemző volt erre, hogy minden résznek ilyen hatalmas cliffhangere volt vége, de most az eddigi legnagyobb, amit nem mondok el, de hogy tényleg... De közben meg van értelme is. Tehát ha valaki most szeretne, elmondom. Tehát, hogyha valaki meg szeretne nézni a Last Man on Earth végét, akkor most egy percet skippeljen. Szóval azon, hogy a végén találkoznak egy csomó túlélővel, akik egy föld alatti bunkerben éltek. És egyszerűen, mert találnak egy ilyen farmházat, meg egy avokádó farmot, meg narancsfarmot, és ott elkezdenek letelepedni, és hogy látják, hogy egy csomó ember így ott jön feléjük gázmaszkban. Tehát, hogy látszik, hogy ilyen akik féltek a világ végétől, és így van vége, hogy ők szembe találkoznak. De közben megérted, hogy hát akkor az ő sztoriuknak végül is vége, mert akkor egy sokkal nagyobb közösséghez fognak tartozni, és akkor nyilván elindul a civilizáció felépítése, de nem kell már 6-an itt tökölniük a világ vége után. De hogy azért baszki, tehát jó lett volna valamit megtudni. De, ja.
Jó, hát egyébként nem hajlunk róla, hogy bárkinek is kellene. A kasza sorozat az elég sok mindent érintett, mert a Sci-Fi, Expense című sorozatát kaszált el, amiből egyelőre néz ki, hogy nem lesz folytatás, mert nem kell senkinek. Úgyhogy van, erről lesz már egy részletesebb cikkünk is, hogy miket kaszáltak el. De hát akkor azt mondom, hogy olyan volt, élt 5 évadot, és hát rip.
Igen, meg külön nem fogunk beszélni róla, de Ash vs. Evil Dead 3 évadot élt, ez pont ennyi elég volt, nagyon jó volt. Néztem, köszönöm szépen.
Meg volt?
Ash vs. Evil Dead.
Jaj, tényleg azt is elkaszálták.
Csak már HBO Go reklám akkor.
De az is HBO Go-s, igen. Hát de most náluk vannak, hát akkor náluk vannak. Jó. Killing Eve.
Ami az HBO... viadal a néven az HBO Egyébként... Nem jó név.
Nem jó név. Nagyon szar név.
De nehéz lenne elnevezni egyébként a sorozatot, azt aláírom, de attól függetlenül a név ne riasszon el senkit, mert hogy az év egyik legjobbjáról van szó.
Igen, itt megszállottaknak talán még, de a viadal, meg, hát nem erről szól, nem mindegy. Szóval a sorozat arról szól, hogy van egy bérgyilkos nő az egyik oldalon, vagy egy gyilkos nő, a másik oldalon pedig van egy... kormánytisztviselő, MI5, MI6 ügynök.
MI6 ügynök lesz belőle.
És az egyik a másikat akarja elkapni, mindenféle gyilkosság, angos adatról van szó, gyilkosság történnek, és a nőnek eszébe jut, a nyomozónak, vagy ügynök nőnek, még senki másnak nem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezt egy nő csinálta, és teljesen logikus indokokkal magyarázza meg, hogy miért. De hát mindenki elhagyja a picsába, vagy ha jó, hagyja a hülyeségeit, de nem. És aztán utána egyre több nyomta, és amikor már nagyon mondja, és már nagyon úgy néz ki, akkor hisznek neki, és akkor felültenek egy ilyen, hát nem task forces, hanem hát ráállítják az ügyre, és akkor ő elkezd nyomozni, vagy...
Hát csinálnak egy ilyen titkos csoportot, ami még az MI6-en belül is titkos. Hogy ez nagyon kiderüljön, igen. Mert hogy annyira szövevényes ügyben nyúlhatnak bele, hogy inkább nem akarják, hogy akár csapaton belül is lelepleződjenek, vagy bármi kiderüljön.
Mert hogy nem lehet tudni, hogy ennek a nőnek milyen kapcsolatai vannak, mert hogy olyan gyilkosságok és úgy elkövetve, ami arra utalhatnak, hogy van, aki sug neki, valahonnan vannak információi, plusz a halottanak a kilégesen mindegy.
Igen, és az az érdekesebben a sorozatban, hogy amit így az alapján, a néhány mondat alapján valaki elképzel, hogy milyen lehet, na ez nem olyan. Tehát, hogy...
Igen, tehát ez így egy sima krimi volt, amit elmondtunk.
És hogy olyan a hangulata, meg ahogy el van mesélve, meg amilyen a rendezés is, tényleg egy ilyen könnyed sorozat, amennyire könnyed tud lenni egy ilyen témában, ahol tényleg embereket gyilkolnak, meg emberek azért küzdenek, hogy ezt megakadályozzák. És nekem egyébként így a párosítás miatt kicsit a Hannibal jutott róla eszembe, hogy ugye van egy ilyen macska-egér játék az egésznek a közepén, és tényleg ki kell emelni, hogy az MI6 ügynököt Sandra Oh alakítja, akit a Grey's Clinicában lehetett látni, mint Christina, aki pedig szintén szenzációs, az a Jodie Comer, aki pedig a Villaniel, azt hiszem úgy hívják a karakterét, ő a bérgyilkos nő, és hogy hát ezt a fajta őrületet így megjeleníteni én még nem láttam. Tehát, hogy így...
De nagyon jól csinálja.
És elhiszed, tehát, hogy, igen, hogy tényleg elhiszed neki, hogy ő az a bérgyilkos, aki egyébként tényleg egy percig nem gondol arra, hogy neki abból, amit csinál, bármi baja eshet.
Meg nekem azok az apróságok, tehát tényleg az ilyen piszticsári lófasz dolognak tűnik az egész, amikor hazamegy az első részbe, a pilotba, és ott van, és veszik a levelet a postanádából, a párizsi lakásba, és jön le egy öregasszony, párizsi a lakás, igaz?
Igen.
És jön le egy öregasszony a lépcsőn, és hát nehezen jár. És hozza a szemetet magába. És akkor ilyenkor ugyebár az emberben az ösztönös íz, hogy oda megyek el, vagy a szemetet veszem el, vagy lehozom a nénit, vagy mind a kettőt, stb. Ez meg ott áll, és nézi, és így drukkol, hogy hajrá. És így ülsz, hogy mi a fasz? És akkor ez mondjuk a 6. perc. És akkor innentől kezdve, ez így rögtön belövi, hogy itt valami nem fog stimmelni, és nem is stimmel.
Hát meg a rögtön a legelső percben egy békésen fagyizó lányra. Hát
igen, a kislánynak a fagyit az arcába. Ráadásul nem csak ez a két színész jó benne, hanem szerepel benne a svéd Dán Bridge, azaz Heat című sorozatból Kim Bodnia, aki ott a Dán nyomozót alakította, aki szintén zseniális, az összekötője ennek a vérgyilkos nőnek. Az ilyen production value is jó, tehát jól néz ki a sorozat, nem mondhatni, tehát nem egy ilyen olcsó János, valamiről van szó. Meg nagyon jó humora, mert van humora, és tényleg fura, nagyon furcsa.
Tehát, hogy látszik, hogy tényleg ezeknek az embereknek az ízlése a helyén van, és akkor tényleg ez akár, hogyha megnézzük, hogy vannak felöltöztetve a karakterek, hogyan beszélnek, akkor milyen a rendezés, és hát ugye ez a sorozat egyébként a Phoebe Waller-Bridge-nek a sorozata, aki a Fleabag-et csinálta.
Fleabag, illetve most a szólóba ő lesz a robot.
Igen, tehát, hogy ő
Lando Calrissian robotja.
Akinek még ilyen elég meredeken ível jelenleg felfelé a pályája.
Bezonyám. De jó, és én a Fleabag-et imádtam. Az egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt. Tehát János elkereste nevére a nőnek, és megnézi, miket csinált még, mert tényleg nagyon tehetséges nő. Hát jó, hát egyelőre egy évad, nem tudom, lesz a folytatása, vagy
lesz,
nem.
Lesz, berendelték a második évadot, tehát hogy ez tényleg akkora kritikai siker volt szinte azonnal, és ugye a BBC Amerikának elsődlegesen a sorozata, ők pedig így egyértelműen látták, hogy jó. Meg azt hiszem egyébként Angliában volt úgy a nézettsége, hogy nem csökkent, hanem
növekedett folyamatosan.
Tehát, hogy ez most valószínűleg bejött.
Jó, akkor ez volt a Killing Eve. Beszélni akartunk még egy pár dologról. Tényleg fel volt írva a papírra az Into the Badlands-ről, a Trusting minden. A Trustról csak pár szót. Donna Sutherland játszik benne, a Getty örökös elrablásáról szól. Ugye
a világ összes pénze volt erről egy film, nem olyan régen, ezt egy kicsit máshogyan megközelítve sorozatosan mesélik el.
És antológia sorozat, a Getty családról fog szólni, több évad lesz. Ez most az időszak, amikor éppen elrabolták az unokát és annak a környezete. Abszolút Donna Sutherland sorozata. Tehát én a negyedik résznél nem azt mondom, hogy meguntam, hanem egy kicsit úgy besokaltam tőle, mert ez a sorozat, ez akkor működik, amikor Sutherland képernyőn van és jó.
Igen, viszont itt azt a...
Brandon Fraser is jó, nem mondom, hogy nem.
Igen, csak hogy azt a technikát választották, hogy mindegyik epizódnak van egy főszereplője, és az első epizódnak a Donald Sutherland a főszereplője, később viszont mindig valaki másra kerül a fókusz. Ez azt jelenti, hogy van, amikor szinte alig szerepel, és hát igen, ez ad egy ilyen hullámzás neki, mert hát nem mindenki annyira zseniális.
És elképesztően erős egyébként. Sokkal jobb volt, mint amilyen... Christopher Plummer volt a mozifilm változatban. Egy a világ összes pénzével bíró, elképesztően kőgazdag, milliárdos öregemberről szól, aki, amikor elrabolják az unokáját, akkor azt mondja, hogy hát én meg lófas sem fizetek, úgyhogy hagyjatok engem békén, egy büdös fillért nem adok, viszontlátásra.
De ez és hogy egyébként is a reggelinél megjegyzi, hogyha épp felment az újságnak az ára. Tehát, hogy
kettő tényleg... pennyvel. Mi lesz még itt, teszi hozzá, elképedve.
Igen, tehát hogy tényleg a showherek között showherek. Is egy egészen kiemelkedő alakról van szó, szóval, aki tényleg olyan élvezettel játszik a Sutherland, amit tényleg tévében, filmben akárhol ritkán látni.
Igen, majd elő kell venni ezt a podcastot, amikor megnyeri az Emmyt. Érte? Csak mondom, mert szerintem kb. 100%, hogy meg fogja kapni. Egyébként nagyon jó Brandon Fraser benne, és nagyon jó Hilary Swank is benne, és jó a kiskölyköt játszó, nem tudom, hogy a színész hogy hívják, mert annyira ismeretlen színészről van szó. Jók a mellékszereplők, és nagyon jól néz ki, tényleg gyönyörű. Az első két részt, illetve az évad utolsó két részt, Danny Boy rendezte. Minden oda van rakva, de valahol nekem egy kicsit leült, mindegy, úgyis be fogom fejezni, mert tetszik, még nem, nincs még vége, azt mondom, hogy egy rész van.
Igen, de egyébként ez is bizalom néven az HBO-gon található.
Igen, ezt soha nem fogjuk magunkat most. Következő sorozat, amiről beszélni fogunk, a Barry, soha nem fogja egyetlen egy hallgató sem kitalálni, hogy melyik adó megy. Ezért nem is mondom, hogy az HBO Go-n. Nem, most azért mondom Stökinek meg Sajónak, akik most bejöttek útközben mellénk, hogy eddig, amiről beszéltünk, egy kivétele mind az HBO Go-n ment. Sajnos, és egyiket sem az HBO gyártja, érte le? A Barry-t például. Ugye a Barry-n kívül viszont egyiket sem az eddigiek közül. Na mindegy, hogy soha nem fogjuk lemosni magunkról, hogy minket itt fizet az HBO azért, hogy ezt erről beszéljünk. Pedig a Homeland Showtime és a Billions is Showtime, aminek semmi köze nincsen például. Sőt, a legnagyobb konkurenciája az HBO-nak, mert régebben az volt. Szóval Barry, bérgyilkos a sorozat szintén, a Killing Eve-ről lepattanva és átugorva ide, és megint csak nem egy olyan bérgyilkosról szól, amilyen általában megszoktunk, tehát nem a sakál, ahol a Bruce Willis fehérre festeti a haját és megdug egy könyvelőt, hanem férfit. Nagyon, hanem itt egy teljesen feje tetejére állított dologról van szó, a bérgyilkosról, aki rájön, hogy ő kurvára színész akar lenni, és ezért az egészben, hát Istenek az ából, ugye az első pályalat alapján azt mondja, hogy szarik bele, és ő inkább színész lesz.
Hát vagy igen, az, hogy nem is az, hogy színész akar lenni, hanem hogy bármi más csinálna igazából, vagy csak ne kelljen már bérgyilkos.
Tehát én csak az első részt látom.
Mondjuk ez nagyon jó hangzik. Ez egy tök jó koncepcióban hangzik. És ki csinálják? Hát
én láttam az egész évadot, az Alec Berg és a Bill Hader csinálja. A Bill Hader ugye az a Saturday Night Live-nak egy ilyen visszatérő komikusa, meg már filmekben is szerepelt, hogy?
Stefan.
Stefan, igen.
Az a karakterem, ez nincs meg a Stefan karaktere? aki a programajánlókat csinálta a Saturday Night Live-ban?
Nem voltam soha nagy SNL-es sajnos.
Akkor kereste, hogy Stefan Saturday Night Live, és az leszel.
Az Alec Berg pedig aztán a Seinfeld írójaként kezdte, és aztán így főleg produceri munkái voltak, és a Silicon Valley-nek is ő az egyik producere per alkotója. De igen, tehát az alapfelállás az, hogy egy Barry egy bérgyilkos, aki Afganisztán megjárta, és nincsen senkije, csak a családnak valami régi barátja, aki egykor szintén katona volt, és ő szerez neki melókat, Barry pedig jó bérgyilkol, ahogy a megrendelő kéri. Aztán az egyik melója az Los Angelesbe viszi, ahol munka közben beleakad egy ilyen amatőr színjátszó társulatba, és egyszerűen beleszeret a színjátszásba. És ott akarja hagyni a bérgyilkolást.
Igen, és akkor lesz egy ilyen ellentét, hogy a bérgyilkolásban nagyon jó, de azt nagyon nem akarja csinálni. A színészet nagyon nem megy neki, de attól függetlenül mégis.
Viszont imádja, igen.
Igen, tehát igen. Hogy abban úgy érzi, hogy így újra életre kell.
És azt mondjátok, hogy akkor látszik az, hogy itt valakinek szándékosan rosszul kell színészkedni. Szóval egy színész, akinek az a szerepe, hogy rosszul színészkedjen.
Az van, hogy a Bill Hadernek egyébként is van szerintem egy olyan színészkedési stílusa, vagy ilyesmi, amiben ez tök passzol. És egyébként igen, tehát hogy tök jól hozza azt, mikor látod, hogy ő rosszul színészkedik. Meg az van, hogy ami miatt működik a sorozat, amit írtam is róla, hogy egyrészt görbetükör a maffiának, meg embereknek, akik bérgyilkosokat vesznek igénybe, tehát hogy a csecsen maffiát, ahogy ábrázolják benne, az nem tudom, nekem a GTA jutott róla eszembe, ahogy ilyen szinte karikatúraszerűen elviszik ezeket a figurákat. Van ez, és akkor megkapja...
A GTA-ban a horvátok voltak.
De hogy...
Whatever.
Igen, és hogy a másik részről meg megkapja ugyanezt a karikatúraszerű kezelést a Los Angeles-i színésztársadalom, akik így annyira azt gondolják, hogy hát az a legkomolyabb, legfontosabb dolog, amit csinálunk.
Igen. És itt külön ki kell emelni az amatőr színészeket instruáló nagymestert, akit Harry Winkler játszik, aki a...
Zseni.
Ugye Fonzi volt az életünk napjaiban. És elképesztően jól csinálja ezt a gőgös, minden tudó színészmestert, aki közben maga is ilyen statiszta szerep meghallgatásokra jár. Egészen fura humora van a sorozatnak emiatt is, és a gyilkolos vonal miatt is. Tehát néha olyan komoly részek, vagy olyan komoly jelenetek vannak, hogy az ember teljesen elfejti, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen fekete komédia, és van például egy konkrét jelenet, amit most nem fogok leszpoilerezni, ahol Bill Hadernek rendesen színészkednie kell, mint egy jó színésznek is igazából meg is mutatja. Szóval nekem az volt az egész évadnak a legnagyobb erőssége, hogy engem ez folyton meglepett. Én nem tudtam, hogy mik fognak történni.
Igen, tehát az út, amit bejárunk egy-egy epizódon belül, annak ellenére, hogy fél órás, az olyan, amit tényleg csak nagyon kevés sorozat
igen,
lehozni.
És ezt egészen az évad végéig hozza, tehát akkor nem látod még az évadzárót. Én ott volt meg kicsit az nekem, hogy így kicsit előre kitaláltam, hogy mi fog történni, de az meg azért kellett, hogy lehessen második évad, amit ugye be is rendeltek.
Igen.
Nem tudom, nekem így az év egyik legmeglepőbb sorozata, és nagyon jó élmény volt.
Igen, és akkor ezek után nem voltál itt, de hogy tökéletes párja egyébként a Killing Eve, uh-huh. ami szintén egy olyan bérgyilkos sorozat, amihez nem szoktunk hozzá, és az is nagyon meglepő tud lenni, ott is nagyszerű.
Minek vagyok itt egyébként, nem is tudom, minek hívtatok ide egyelőre. Olyan dolgokról beszélünk, hogy fogalmam sincs.
Behoztam magad egy üvegvizet.
Csak ezért. Jó, bocsi, fontos meg, oké.
Nem, megyünk szerintem utána tovább, mert szerintem a Barry-ről nagyjából csak ennyit szerettünk volna.
Igen, a következő sorozat, amiről beszélni fogunk, az a Lost in Space lesz, ami... Tadám! Netflixen van. Megszűnt a HBO Go hegemóniája. Ez ugye egy klasszikus régi amerikai science fiction sorozatnak a rebootja, és, vagy újragondolása, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy melyik. És tulajdonképpen erről szól. Itt nekem fel van írva Sajó, nem tudom, hogy Stöki nézte a Lost in Space-t.
Nem.
Nem nézte, úgyhogy akkor Stöki fog unatkozni.
Én sem néztem.
Nem, Fega sem nézte, és Fega is unatkozni fog.
Te belenéztél, Six?
Én belenéztem.
Na, nagyon jó.
Én mondom, hogy eljutottam nekem, tehát oké, értem, ez nem nekünk szó, legalábbis nekem semmilyen érzelmi kötődésem nincs az eredeti Lost in Space-hez, nem láttam belőle semmit, ez a 60-as években ment, arról szó van a Robinson család, jé, akik, mert hogy a bolygó, és nem jó, és túlnépesedés, vagy és klíma, el kell menni, űrhajók, elmegyünk, megyünk, ott az új bolygó vár ránk, már majdnem ott vagyunk, amikor valami történik a szállító űrhajóval, és valami féregükön keresztül teljesen máshova kerül az űrhajó, amiben ők vannak, mint ahova egyébként menniük kellene, és ráadásul még le is zuhannak egy bolygóra, és akkor most mi a fasz lesz, tehát ez végig nagybetűvel. És hogy akkor mit csinál egy család, amiben van apuka, anyuka, három gyerek, és mit csinál egy bolygón?
Ja, ez akkor nem a Lostnak a folytatása?
Nem, ez nem a Lost, ez a Lost in Space, kérlek szépen. Ja, értem, hogy a Lost, és akkor már átkértek. Nem. Volt ebben egy film is, amiben...
Matt LeBlanc volt.
Matt LeBlanc.
Azt láttam.
Hú, azt én is láttam. Az nagyon rossz volt. Szóval, azt a kurva.
De most a tévésorozatból 4 percet valaki megnéz rá, hogy ez már jobb, mint amit Matt LeBlanc csinált abban a filmben. Nagyon jól néz ki, nagyon tényleg oda van rakva, bár egy párszor leugrik a zöld háttér a dolog, de ez alapvetően egy családi sorozat. Tehát, hogyha valaki ettől egy akciódús, vérbő, science fiction valamit vár, akkor ne kezdjen bele, mert csalódni fog, szerintem.
Igen, nekem is az a bajom egy picit a sorozattal, hogy nekem még csak le se esik a Green Boxról a kép, egyébként nekem csak nehéz is Six felé nézni, hogy...
A napra.
Igazából azt tegyük hozzá, hogy az egyik legjobban kinéző sci-fi sorozat most, amit lehet látni. Szóval a... Még ez már spoiler valamennyire, de szerintem a trailerbe előtték, hogy a robot kurva jól néz ki, nagyon jól néz ki, a díszlet is nagyon fasza.
A robot az, ha ki nem tudja, az azért van, a bolygón egyszer csak ezeken mindig történik valami, tehát olyan nincs, hogy leülnek egy tábortűz mellé,
igen.
Ha leülnek egy tábortűz mellé, akkor az a tűz megolvaszt valamit, és belezuhannak valamibe, ahol felszúrja őket valami, amiről csak az egyik tud lemászni, aki elmegy, eltöri a lábát, a kezét, a fejét, kifolyik a szeme, és úgy találja meg a megoldását, hogy a többieket hogy tudja arról a dologról leszedni, mire felakadtak. Ez egy ilyen sorozat.
Igen, a
robotot.
Igen, a robizonkodás ilyen szempontból tök valid, mert hogy tényleg az van, hogy az, én még nem néztem végig a sorozatot, te végignézted, Six?
Nem.
Eddig minden rész arról szólt, hogy úristen, valami baj van, túl kell élni. És hogy fura, mert én azért egy Robinson Crusoe-nál, hogy én a pattintott kővel próbáltak tüzet csinálni, itt meg az egy kicsit más. Az, ebben szempontból egy izgalmas sci-fi szempontból, hogy mi történik akkor, amikor egy kolonizáló hajó lezuhan egy ismeretlen bolygón egy kis gépe, és az hogyan tartott fenn ezt a családot, hogyan próbáltak túlélni. Azt hittem, hogy erről fog szólni, aztán a pár rész után már kiderült, hogy nagyon más felé ment a vonal, és a Six jól mondta, hogy aki jó skifit keres, de nem szereti az, hogyha szomorú tínédzserek csesztetik egymást, akkor ne nézze a Lost in Space-t, mert egyébként tényleg annyira családi dráma, hogy a skifi az itt csak egy ilyen háttér setting. Annyi skifi van benne kb. Tényleg, hogy idegen bolygó, robot, hogyan élet túl az, ha a repülőgép, a űrhajód lezuhan, de egyébként engem is sajnos idegesít a Parker Posey.
Engem is nem idegesít Parker Posey, mert én nem értem, hogy kap a szerepet. Idegesítő, maníros, modoros, nem játszik jól, minden egyes pillanatban azt jelenti, hogy takarodj a képernyőről,
paródiája a színészetnek, amit csinál. Szóval minden, amit csinál a nő, az egy baromi unalmas túsz, de egyébként mondom, a Lost in Space egyébként nem miatta, egyébként nem rossz. Én azt mondom neki egyébként, hogy a Netflix, hogy én sokkal rosszabbat vártam egyébként a koncepciótól, de tényleg azon, hogy aki szereti a hetedik mennyországot, meg az ilyen típusú családi drámákat, annak ez is be fog jönni egyébként. Aki viszont mondjuk Expanse-t várt a Lost in Space-től, az nézem más, mert ahhoz sajnos nincs túl sok köze, de azt kell mondjam, hogy a utóbbi Netflix originálok közül ez még a jobbik része szerintem, hogy jobbak közé tartozik. Még így
az
is.
A baj, hogy én imádom a Ranch című Netflix sitcomot, amiben Ashton Kutcher játszik, ezért mindenki engem lenéz, de szerintem jó. Úgyhogy nem biztos, tehát azt mondom, hogy nekem az tetszik, és ebből kiindulva azt mondom, hogy a Lost in Space nem jó, hogy akkor az valóban nem is jó.
Nem, figyelj, nagyon, nagyon családi, szóval nagyon PC-o humora, nagyon nincsenek benne beleszállós mondatok, nagyon nincs benne olyan drámai játék, ami megdöbbennél. Egy ilyen, tudod, egy sima átlagos...
Csak itt történik.
Csak itt történik az egész, és azért mondom, hogy a színészek nem túl jók egyébként, meg nyilván sok pénz elment a...
Vasaláshoz, mosogatáshoz.
Igen, és azért mondom, hogy
Hosszívóz nem, meg nem
hogy koncepció van, vagy potenciál van benne, de ameddig az sci-fi elemeket nem fogják jobban kidomborítani, akkor én szerintem nem fogom végignézni.
Jó, hát akkor, akkor ez a Lost in Space. A utolsó sorozat, amivel foglalkozunk, az teljesen véletlenül az HBO Go megy, mert az HBO saját gyártása, várjunk. A Barry-hez hasonlóan egy másik szitkom, aminek szintén most volt vége, a Silicium Völgy, az a Silicon Valley. Ezt, ha jól tudom, mind a négyen láttuk.
Imádtam.
Én nem. Nem, Fega nem.
Hú, de jó volt az évad záró, gyerekek.
Fega, akkor Kiss My Piss.
Kiss My Piss, Fega. De semmit nem láttál belőle?
Semmit.
Azért, mert tartogatod magadnak, hogy egyben megnéz, vagy mert nem érdekelnek a kockafejekről szóló szitkomok?
Annyira valahogy soha nem, nem. Mindig volt jobb.
Én is így álltam hozzá, aztán egyszer leültem az első évadhoz, és egy ültőhelyemben végignéztem az egész első évadot.
Nem nehéz, 22 perc.
22 perc rész.
Úgy tesz, mintha ez valami lett volna. Két órát ült a gép előtt.
A Mike Judge az, aki a...
Beavis and Butthead.
Beavis and Butthead-es Mike Judge, és az van, hogy
de inkább ez a Office Space-es már.
Kicsit ezt igen. Ezt akartam, hogy kicsit, ez már igen, nem a Beavis and Butthead-es.
Igen, Mike, igen. Mike igen. És tényleg az van, hogy az évad, ugye ez az évad az, ahol kiszállt a TJ Miller, ugye, aki MeToo botrányba keveredett, meg közben így hollywoodi film, Deadpool 2-ben is benne volt, mert Deadpool 1-ben is ugye benne volt. Szóval így ő ugrott ki legjobban ebből a szereplőgárdából, szerintem, nem?
Hát nincsen benne már, igen. És de mondhatni.
Nem úgy.
Igazán szó szerint kiugrott végül is, igen.
Hát, szó szerint is, meg egyébként is.
Akkor még benne lenne, nem?
Nem, én úgy tudom, hogy nem szeretek vele dolgozni együtt. Nehéz eset a csávó. Hát meg volt ez a bombás sztoria, hogy részegen felhívta a rendőrséget, hogy a szomszéd robbantani akar. Nem volt meg ez a hír? Nehéz csávó látszik rajta. És ő most kiesett a sorozatból, nélkül van az új évad. És egy percig se
hiányzik.
Te hiányzott?
Nekem az volt egy nagy kérdés, hogy milyen lesz nélküle, és az évad első felébe olyan kiválóan megoldották, hogy a kis...
A Gene Yang-e?
A
legjobb karakter.
Keresztül folyamatosan alázták.
Igen. Egyébként, na én is ezt főhoztam
pont, hogy... Nagyon ügyesen megcsinálták.
Ahogy lesz... Spoileres? Nem spoileres? Hogy vagyunk most?
Spoilerezünk.
Figyelj, amikor megpróbált egy halottat szerezni, aztán egy disznót elhamvasztott, és elvitte a bíróságra, hogy igen, ő itt Erich Bachmann, a disznó köcsök, és odavitte egy vödörbe a hamuját. A Gene Yang szerintem az a csávó, akit én keveselten is ebbe az évadban. Többet kert volna belőle.
Hát,
ez az évad a nyert igazán értelmető.
Ez igaz.
Addig csak ilyen háttér.
Igen, ez igaz.
De szerintem egyébként amiben nagyon jó a Silicon Valley az, hogy ez volt az ötödik évad, igaz? Negyedik?
Igen, ötödik.
Ötödik évada a főszereplők és a mellékszereplők, tehát egy darab mellékszereplő vagy főszereplő sincs, aki egy jottányit is változott volna. Semmit.
Egyébként tényleg.
Nem változott senki.
Tényleg.
Úgy, hogy közben olyan hullámvasúton ültek, ugye a Silicium World, ha valaki nem tudja, ez egy ott Kaliforniába játszódik, San Francisco-tól nem messze a Silicium völgybe, ahol a tech főváros, vagy tech világ ott topzódik egymás hegyén hátán, a Google-től az Microsoftig, vagy Microsoft pont nem, tehát sok cég van ott. A lényeg az, hogy itt négy emberről szól, akik szeretnének egy Pied Piper nevezetű kis startupot beindítani, és nekik nincsenek nagy vágyaik, csak hogy egy kicsit úgy jobban éljenek. És tulajdonképpen ennyi, mert mindig négy szerencsétlen. Az egyiknek szerintem annyi, hogy egy nővel például ugyanúgy beszél, ne hányja össze magát. És tulajdonképpen ennyi.
Szó szerint egy garázscégnek a felemelkedését követjük végig igazából.
Innen indulunk el. És a hullámvasútra felmegyünk odáig, hogy 50 millió dollár, 100 millió dollár röpködnek a levegőbe, és ezek az emberek nem változnak semmit tőle. Ugyanolyan kicsinyes, piti, kis gecik egymással, mint amilyenek addig voltak.
A dinesnél és aztán irritáló utána, karakter
utána
nincs.
Utána lezuhannak a mélybe, és minden elmegy, és még mindig nem változnak, és aztán megint felülnek. Ezt Judge-ék elképesztően jól megcsinálják. És kíváncsi vagyok, az írószoba biztos, hogy úgy indul, hogy oké, vannak, tehát amiket az új írók, minden évben jönnek epizódok az új írók, amiket mindenképpen követni kell, hogy a karakterek köztízik, dinamika. Ő neki alárendeltje, és mindig is alárendeltje marad. Jared soha nem fog másképpen viselkedni. Ő mindig is a lábtörlő lesz.
Nem igaz, de Jared asszisztens lett az új lábtörlő.
Jared viszont Richardnak meg a lábtörlője önkéntesen, mert Richard nem akarja lábtörlőt, de ő önként alá fekszik.
Volt az a rész, hogy ez a Jared amúgy alhatná a saját ágyadban. Nem, nekem jó a kanapén, nyugodtan aludtál az ágyamban.
Oké. Okay.
Vagy amikor Jared beült az önvezető autóba, és elvitték vele valami autóbat a gyárba, valami tenger közepén.
Nem, az egyébként nagyon durva, hogy amit te mondtál, Six, hogy én nekem, ami meglepő, hogy például azt meg tudtam jósolni, hogy tuti lesz bitcoinos része ennek az évadnak, az elég valószínű volt. Na de hogy az, hogy tényleg 5 évadon keresztül minden epizód végén egy olyan csavar van, akár negatívban, de általában pozitívban, és ez a legdurabb, hogy észreztek, hogy azért a...
azért volt negatív csavar.
De 5-ből 4 résznek a végén az mindig pozitív csavar van, és mindig egy olyan megoldást hoznak valamilyen problémára, amit én nem tudok így megjósolni, lehet, hogy azért nem vagyok a tech-iparban járatos, most tök itt, hogy vagy ezzel, de hogy minden probléma, ami hirtelen így előjön, ott a végén egy tök kreatív megoldást találnak rá, amire a nézőként én nem számítok, és nekem ez például egy ilyen sorozatnál nagyon-nagyon sok pluszt ad.
Hát nyilván az utolsó rész az így a valóságban kevésbé történt volna meg.
Mire gondolsz?
De hát valamennyire kell dramatizálni, de ezt én simán... Hát az, hogy gyakorlatilag egy ilyen háromszálon futó thrilleré, vagy ilyen akciótrillerré változott az utolsó epizód.
Ja, amikor az ilyen Mexican standoff ilyen tárgyalási hát, szinten.
Hát, hogy egyrészt volt az a szál, hogy a Richard elment a Gavinhez, ugye?
Ja, igen,
volt
igen,
az
igen.
A szál, hogy közben a haverjai próbálták a játékfejlesztő csávot időre behozni.
A kínai szál?
A harmadik szál, vagy a kínai szál.
És négy szálból behozni, volt még az ő saját tulajdonosunk, vagy befektetőjük, a Lori.
Hát az a kínai szál.
Ja, a kínai szál. Igen, igen.
Szóval, és hát nyilván a valóságban ez nem ennyire ilyen másodpercre fut ki, és ez dramatizálva volt, de hát imádtam az egész epizódot úgy, ahogy volt, meg az egész évadot is egyébként meglepően nem tud ez elfáradni.
Nem, nagyon nem tud elfáradni. És
tehát, hogy a szereplők azok tényleg nem nagyon változnak, ami viszont tökre változik, hogy a startup, amit csinálnak, azért az egy csomó változáson keresztül ment. Ugyanez nem így indult, ami most, hogy
nem, hát mi volt az?
Tömörítésre akartak
foglalkozni. Az algoritmus volt, aztán volt talán valami videócset is, szóval egy pár ilyen hajtűkanyaron ez átment, és most meg magát az internetet akarják ugye megreformálni. És a sorozat abban nagyon jó, hogy az ilyen aktualitásokra meglepően gyorsan reagáljon ahhoz képest, hogy ugye milyen késéssel kell itt a sorozatok. Tehát milyen késéssel nézzük ahhoz képest, hogy mikor forgatták. Például ebben az részben a bitcoinos, amit mondta, az volt egy teljesen ilyen aktualitásra reagáló.
Hát jó, aktualitás úgy, hogy azért gondoljuk végig, hogy a bitcoinnak a nagy felfutás azért december környékén volt, tavaly decemberben, illetve november vége környékén, és azért az, hogy megindult felfele, már nyáron meg, tehát tavaly nyáron már megindult felfele. Igen. Tehát az, hogy ebből lehet valami, vagy lehet egy óriási bukta belőle, az benne volt, és mi vagy ezt úgy forgatták, hogy azt hiszem, hogy tavaly ősszel, ezért ez így
persze, benne persze, volt. De mind látszik,
de mindig van, mindig
hogy a napi híreket figyelik, és a legutóbbiakra igyekeznek valahogy reagálni. És valahogy így még a reklámokat is jobban megeszem. Tehát most ugye a Tesla fizetett valószínűleg egy vagonpénzt ezért az évadért. De nem,
hát de kapta az évet.
De nem gondoltam ezt egy ilyen vállalhatatlan.
Meg egyébként meg el is hittem.
De be is szóltam.
Hát
folyamatosan beszóltak a Teslára.
Meg el is hittitek azt, hogy valószínűleg a Szilícium völgyben tényleg vannak ilyen seggfejek, és bocsánat, nem, ez általános lesz, akik ilyen...
Szilícium völgy, vagy Szilícium völgy?
Szilícium völgy.
Na azért jó.
Akik az anyuka pincéjében programozóként hirtelen milliárdosok lettek, és akkor így arra verik, hogy milyen Teslájuk van. Ezt szerintem tudja, hogy létsz. Nekem az a furcsább a sorozatban, hogy csomó dolog nagyon szürreálisnak hat, de közben meg az van, hogy szerintem ezeknek 10-ből 9-szer kurvára van alapja ezeknek a karakternek, a figuráknak. Akár a Gavin Belsonról van szó, akár ki másról. Engem egy dolog zavar nagyon-nagyon-nagyon, az a Dinesnek a karaktere, a pakisztáni srác. Ő konkrétan azért van ebben a sorozatban, hogy elbasszon mindent. És csak ezért van a sorozatban, hogy elbasszon mindent. Nem csinál semmit. Érve, de a másik szerepe az, hogy ő az, aki a jó híreket szokta közölni. Még, ő az, aki, Richard, képzeld, nézd, mi történt ma reggelre. Ez a két szerepe van, azon kívül hülyeségeket csinál, kicseszik másokkal, kicseszik magával, hát meg volt ez a szivárogtató sztori. Emlékeztek arra a részre?
Igen,
hát milyen geci idióta az ilyen, vagy a Tesla-s rész. Ezért mondom, hogy ha nem lenne Guilfoyle, aki csak azért van, hogy Dinesnek az életét tönkretegye, akkor én a Dines nem gyűlölni.
Na, de ezért kell Dines, mert de ő igaz, azért de, nem
érte, de,
ezért jó, tudom, ezért jó.
Guilfoyle nem működ a Dines nélkül sem. Igen. Tehát ezért tudták a TJ Millert kiírni az egészből.
Igen,
mert
igen,
ugye
igen.
Az a karakter, akit kiírtak, az egész úgy nézett ki, hogy van egy ház, amiben ezek beköltöznek, és ez egy ilyen inkubátorként működik. Ez egyik karakternek, Erling Bachmannek az Aviato Aviato, elnézést, cégnek a tulajdonosa, aki a házába ilyen tech startupokat elszállásol. Ad nekik szállást, ad nekik számítógépet, ad nekik vagy viszít internetet, meg áramot, és akkor dolgozzanak ott. Cserébe 10% az övé mindabból, amit kifejlesztenek. Ez egyébként egy olyan modell, ami működik az USA-ba. Kicsibe is, meg nagyba is. És hiszen neki volt ez a szerepe, hogy ő a tyúkanyó, és a tyúkok, a kicsibék ott vannak bent a izébe, a tyúkolba. Ezentúl meg jó, hát volt interakció velük, meg beleszólt, ilyen poénforrás volt, és humorforrás volt, de azon kívül egy pár motivumoktól eltekintve igazán nem kell a sorozathoz. Tehát őt ki lehetett így szedni, igen, belőle. Igen. Tehát azokat a dolgokat, amiket ő csinált, azokat szét lehetett osztani, és szét is osztották egyébként, mert most Laurie-nak kiemelkedőbb lett, vagy fontosabb szerepe lett, többet szerepelt az évadba. Ő vette át az üzleti részét, amit Buckman az üzleti részbe beletett.
De egyébként ez is tök jó, hogy az változik, hogy milyen a főszereplők viszonya a mellékszereplőkhöz. Amikor a Gavin volt a megmentője a csapatnak, most megint egy kicsit úgy tűnt, és most meg a Lori volt az, aki így egészen megváltozott a rész végére. És én még azt is nagyon szeretem, amikor egy mellékszereplő, aki azt hitted, hogy már eltűnt, felbukkan.
Tehát az ügyvéd kurva jó. Az ügyvéd, aki abszolút nem illik ebbe a világba. Annyira leszarja, mi történik ügyvéd, körülötte.
Aztán akkor egyszer csak felbukkant a Big Head megint.
Ja, ja, ja.
A Big Head tényleg, felbukkant tényleg. A milliárdos csávó, aki kereste a USB
megoldóval. A Bitcoin kereste az.
És amikor csak egy kis villanás a lófarkas rendszergazda az utolsó részben.
Jó, aki a fánkot zabálja a szerverre parkban. Azok zseniálisak. Egyébként szerintem az egyik legjobb humorforrás a sorozatnak az, amikor, és mennyire kreatív, hogy miközben éppen világcégeknek a sorsa dől el, és mindenki idegbeteg, az egyébként úgy néz ki, hogy kiég egy darab gép egy 6 millió gépes szerverparkban, ahol egy lófarkas sávó fánkot zabálva nézi, hogy kiégett egy lámpa.
Vállat van.
És vállat van, igen, kurva jó. Amit én hozzátennék még egyébként, hogy a Lori karakterből mennyire jó az, hogy végre egy olyan női karakter, aminek semmi közel a nőiséghez. Hogy az ő személyiségét semmilyen szinte nem határoz meg az, hogy nő.
Teljesen, azt kurva jó. Férfi, de transz nem is, teljesen.
Bár kurva jó, úr nagyon jó. Nagyon jó, az ügyvéd, azért szeretem, az ügyvéd azt szerintem az a néző, akinek az esetektől fogalma sincs, hogy miről beszélnek ezek az emberek. Az ügyvéd azért nagyon jó. A harmadik pedig az utolsó részben a Richardnak az a jelenet, amikor bebaszott, és elküldte a játékfejlesztő csávót a faszba. Ott mondtam a villőnek, csajomnak, hogy basszus, 5 év után először reagált normális ember módjára ez a csávó egy problémára. Ja. Mert igaza van, kicseszett fel a pali, és elküldte a picsába, ahogy tenné bárki más. Ehhez mi kellett, hogy Richard 1. legyen végre sikere, 2. berúgjon. Aztán mi történt? Kihozanodott, és elcseszte az egészet, és Kiss My Piss-et, meg ilyesmi. Az
a Kiss My Piss az egyébként a forgatókönyvben gondolkoztak, hogy mi legyen az, amit el lehet sütni, de a mozdulatok, a tánc, az abszolút impro volt. Itt annyi volt a izébe, a forgatókönyve, hogy Richard azt mondja az izének, a játékfejlesztőnek, hogy you know what, kiss my piss. Ennyi. Ez volt, semmilyen instrukció nem volt, és a judge, vagy a rendező mondta neki, hogy hát akkor ezt most el kéne valahogy mondani, és akkor a Thomas Middleton, a színész, kérdezett vissza, hogy jó, de hát nincs semmilyen instrukció, hát rád bízzuk, ügyes vagy te. És akkor hát is elkezdett valami hülye táncot járni, amilyet az ő karaktere ebben az esetben csinálna, és valami
fremetlenül
nézett, hogy és sírsz.
És figyelj, és észrevettétek, hogy nincsen szerelmi szál ebben a sorozatban nagyon?
Igen, pedig az első évadban...
Utalgattak rá Richard és a...
Richard bele habarodott a másik lány a csajba. De,
és összedeszek veletek, olyan szinten nem hiányzik nekem ebből.
Nem, abszolút.
Semmilyen nem. Szinten nem. Én azt akarom látni egyébként, hogy...
Hát Dines szeretné, hogy legyen szerelmi,
igen,
szerelmi, sose lesz.
Igen, Dines, de igen, de hogy azt mondom, hogy nekem inkább egy kicsit mondjuk azt hiányzik egy picit, hogy mondjuk a női programozó világnak a dolgait, azt mondjuk nem nagyon érintették azért itt a sorozatban még, de hogy engem az nagyon érdekelne még. De ennyit hiányzott csak. Azt, hogy szerelmi szál legyen, azt abszolút nem is hiányzik.
Én azt abban reménykedem évadról évadra, hogy egyszer csak valahogy a játékfejlesztő széna is így bekerül.
Hát most már itt volt, itt már közel volt.
Most így már közel volt, igen, mert ott még azért bőve lehetne elég sok.
Hát figyelj, ha Valencia az HBO-nak, akkor nem a Bitcoin-nak fogja felhúzni a videójátékokra szerintem a következő évadot egyébként, mert hogy a két téma közül szerintem az átlagember az egyikhez jobban
kötődni. Nagyon remélem. Nagyon
teljesen remélem, egyértelmű, hogy be fogják bukni, tehát hiszen
mindig bevokják, persze.
És valóságban beleállt ugye a földbe a izé is, most a kriptó, legalábbis ennyi megy lefele. Úgyhogy ha erre reagálnak, és már még most írják a forgatókönyveket, akkor ez erről fog szólni. Úgyhogy az a három emeletes irodaház, amiről beszéltünk, igen, vagy mutatnak az utolsó részbe, az felejtős.
Még egy fun
ami
fact.
Nem baj.
Egy fun fact. Emlékeztek arra a részre, ahol Guilfoyle mindig egy hörgés hanggal jelezte neki a igen, valami, igen, hogy a kriptónak lement. Az egy valódi szám.
Persze,
hogy az.
Persze.
Akkor jó.
Minden valódi, te minden
megoldal, amit mondanak. Az tényleg a világ legrövidebb egy másodperces metálszáma. Nem tudom ki az előadó, talán Stökite, nem? Sixte se vágott pontosan?
Biztos a Rottenkreis. Nem a Napalm Death.
De a Napalm Death. Napalm Death. Az lesz. Mindegy, csak azt mondom, hogy és még egy dolog még pluszba. A stáblista utáni zenék mindig kurva jók. Egyébként.
Aha, igen.
Ez tök az apróság, de olyan jó hip-hop.
Mindig meghallgatom.
Igen.
És egyébként Mike Judge. Van egy filmje is, ami a Trump elnökségnek köszönhetően egyfajta dokumentumfilmnek is tekinthető.
Az Idiocracy,
amit nagyon tudok javasolni mindenkinek, ha még nem látta, hogy azt nézze meg azt a filmet, azzal a szemmel, hogy most mi van 2018-ban, és csodálkozni fog.
2006-ban azt hiszem, 2006-os.
Ez a film, 10 akárhány évvel ezelőtt csinálta a csávó. Úgyhogy nagyon ügyes, nem hülye. De aki Beavis and Butthead-ből ítélte meg Mike Judge-ot, az...
Igen, és aki nem látta még a Office Space-t,
meg az Office Space,
az hivatali patkányok, az is nézze meg, főleg ha multicégnél dolgozik.
Viszont figyelj, felteltünk egy erős kérdést. Nekem? Silicon Valley, IT Crowd, vagy Big Bang Theory?
Silicon Valley.
Szerintem is.
Silicon Valley.
Szerintem is. Azt kell mondani, hogy
a Big Bang az más.
Igen, ez igaz. De jó, de ez a legjobb geek az tekes sorozat, amit valaha csináltak szerintem.
Van még egy egyébként, egy angol sitcom, egy startup projektnek bejön. Angol, nem tudom, nem jut eszembe a címe, 4 faszi, és bejön. Viszont a következő szinthez kapnak egy amerikai főnököt. És ott az a konfliktus forrás, de hát ott is a veszek 3 Ferrari-t, basz meg, mert megtehetem című, az a Dinesnek a Tesla mániája. Ugye, elképesztő móddal, és eszement móddal, és hihetetlen vezetési móddal.
Az a Guilfoyle-nak is jó Teslája volt. A Guilfoyle-nak is saját készít. A Guilfoyle...
Ez már
nagyon belemegyünk. Nézzétek a szilíciumból, és nem kell érteni a tech világot. Oké, a minden point felfogja, az kicsit jó a képbe vagy egyébként, de egyébként nem kell hozzáismerni a tech világot szerintem.
De ha valakit nem tudunk meggyőzni, keressen rá a Comment Common a Silicon Valley-re, és szerintem a 34. találat lesz az a jelenet, amivel szerintem mindenkit megvesznek.
Melyik
amikor
az?
Elmagyarázza
az elekciós.
Hogy lehet, tehát mi a tömörítés hogy működik, hogy lehet tömöríteni, és a tömörítés úgy magyarázzák el, hogy mi van akkor, hogyha egy embernek ki kell vernie több nemi szervet, mármint hintagot, és ezzel vezetik le azt, hogy működik a tömörítés. Azt a jelenetet azt meg kell nézni.
Igen, hogy időben hogyan lehet optimalizálni, hogy minél gyorsabban menjen ez a folyamat. Igen.
Tehát a folyamat optimalizálás a nemi szerv kézzel való izgatás. Mi a faszról beszélünk? Tehát a
faszverésen
keresztül elképesztően jó. Ha valakinek az bejön, akkor kezdjen bele. Teljesen mindegy, hogy ez most az első évad 8. részének vége. Az most mindegy. És kezdjen nézni. Ha nem, akkor inkább nem, mert ilyen. És teljesen váratlanul jönnek ezek, tehát a semmiből. Uh-huh. Egyszer csak így, és így ülsz a tévé előtt, és ebben, és megint csak Barry, megint csak Killing Eve, ezek a jó sorozatok, amikor nem látod jönni. Uh-huh. Amikor fogalmad nincs.
Tehát most elkezdett, a Barry-t el fogunk kezdeni, akkor
elkezdett nézed, stb. Azért, hogyha leülsz egy Chicago Fire című sorozat elé, ami az NBC megy, Paint vagy Digital kedden este 10 órakor, az alkotója Dick Wolf, ha már láttál 3 krimi sorozatot, akkor pontosan tudod, hogy ez egy milyen sorozat lesz. Uh-huh. Na most, ha leülsz egy Barry elé, ha leülsz egy Silicon Valley elé, leülsz egy Killing Eve elé, fogalmat sincs, hogy mi fog történni. És azért ez szerintem nagyon-nagyon. Tehát ez az, amitől jó
amúgy sorozatot amúgy néz. A Szilícium völgy is kicsit ilyen. Mindig a vége csavarokkal.
Ezt mondom, pont ugyanezt, nem tudod, hogy mi fog jönni. Nem tudod, hogy fog.
Van olyan rendező, hogy Dick Wolf? Az nem pornó rendező?
Nem rendező, nem, ő producer.
Dick Wolfnak hívják?
Dick Wolf Productions, ez a cégének a neve egyébként, egy farkas a logója.
Jó, nem egy fasz.
Dick Wolf az az ember, akinek a immáron a 24. éve legalább egy, de az esetek 90%-ában inkább két sorozata van a CBS-en, vagy az NBC-n. Amerikai Network TV-n inkább. 24 éve.
Ilyen évvel ráadásul ez csoda.
Hát, valamit nagyon tud a csávó. És mindig többbe gondol. Law and Order, abból volt a sima Law and Order, a Criminal Intent,
SVU.
Az SVU, ami még mindig megy. Volt, amikor egyszerre három volt. Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Medical, Chicago Med, és volt a Justice is.
Ez olyan lehet, mint a Story magazint szerkeszteni 20 évig.
Figyelj, csináltam vele interjút, többször beszéltem már vele, és mindig azt mondta, hogy ő abba hisz, hogy vannak ezek a sorozatok, amikről mi beszéltünk most. És amit a gyerekei is néznek, meg az unokái. Az egy dolog. De ezeknek a sorozatoknak, amikről mi beszélünk, ezeknek nem lesz 18 milliós nézettsége soha. Ő a 18 milliós nézettségű sorozatot csinálja. Ha az olyan, hogy az első percben valakit megölnek, elrabolnak, felgyújtanak, és a 42. percben elfogják, megtalálják és eloltják, akkor oké. Mert ilyen is kell. És hogy ezeket kiveszed az amerikai tévéből, akkor az amerikai tévéd is megszűnik. Mert az amerikai Network TV-nek ez a gerince, és ez hozza a nézőket.
Mondjuk ennyi. Az, ami régen 18 millió volt, az most már csak 6 meg 8. De
hát az NCIS-nél még mindig 15 fölött van.
A Chicago Fire nem. Azok már
nem akarom elhinni az NCIS még. A Jack Batchelbe ügyek még létezik?
A Jack volt az NCIS-nek az elődje. A Jacknek a spin-offja. Nem tudsz semmit.
Nem tudsz. De hát sajnálom, ezek nekem kimaradtak, bazd meg. Ezeket nem szerettem soha.
Az NBC sorozat volt, ami átkerült a CBS-re.
Mert azt mondta az NBC, neki nem kell.
Felnézek rátok, gyerekek, felnézek rátok.
Jó, akkor köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Ez volt a Kultrovat podcastja. Kultúrház. 53. adás, fel a segít. Fenn vagyunk iTunes-on, mindenki hallgasson minket, és ha meghallgatott, rakjon a valami csillagot. Mindegy, hogy hányat, illetve persze, minél többet. De a lényeg az, hogy minél több csillag, annál előrébb kerülünk, minél előrébb kerülünk, annál többen látják, minél többen látják, többen hallgatják, és minél több csillag van, és ennek sose lesz vége. Úgyhogy köszönjük szépen.
Köszik el.
Sziasztok.
Sziasztok.